Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös heti kreatívipari műsora, és üdvözlöm a stúdióban Dankó Bencét, a Mediátor vezető stratégiáját.
Én is köszöntök mindenkit, szervusz Viktor, jó rádiózást, jó podcastolást kívánok.
De itt van velünk a stúdióban Tóth György, a Mediátor PR vezetője. Szevasz Gyuri!
De én is üdvözlök mindenkit, szia Viktor!
A témánk, a fő témánk, amihez vendégünk is lesz, az a third party cookie kivezetése és annak az eredménye. Tehát minek vett véget a third party cookie kivezetés? Ezt lehet magyarul mondani, gyerekek?
Van ilyen, hogy...
Harmadik típusú sütik?
Harmadik feles sütik, igen.
Jó van ez így. Na, a hírek között beszélünk a Coca-Cola és a Time Out közös content marketingjéről. Aztán beszélünk a McDonald's-os képregényekről. A spotszemlénkben szó lesz az Apenta ízesített vizeihez készült spotokról, az Erste Higgy Magadban kampányról, és amivel kezdünk, az a Jettel 5G kampánya, az 5G, amely közel hozza anyát és fiát. Itt van egy olyan spot, amiben rengeteg mindent belesűrítettek. És nekem kétszer kellett megnéznem, hogy értsem, hogy miről van szó, mert annyira gyorsan történtek benne az események, de a végén megértettem, és valóban szó szerint is közel került anya és fia egymáshoz. De erről is beszéljünk, hogy miért került közel egymáshoz szó szerint, és hogyan.
Hát igen, ezt már telekommunikációs cégeknél gyakorlatilag évek óta ezt a tendenciát látjuk, hogy próbálnak ilyen élethelyzeteket megmutatni, amikor a digitális technológia, vagy az, amit ők nyújtanak, az egyáltalán hogyan csapódik le akár érzelmi szintre, és nem csak a technikai racionalitásban. Ez a spot az egyértelműen egy ilyen anya központú, vagy tehát anya szemszögéből készült, kevésbé tínédzseres a megközelítése. Ugye, csak hogy rövid...
ugye az szolgáltató szempontjából nevezhetjük úgy, hogy anya, azaz számlafizető.
Költségközpont. A spotban ugye azt látjuk, hogy van egy útkereső zenekart futtató, egy énekes fiú, és aki úgy tűnik, hogy kicsit így az online bullying áldozata lett, egyébként ez egy fontos szelete szerintem ennek a reklámnak, hiszen állandóan azokat az üzeneket kapja, hogy nem vagy jó, hagyd abba, stb., és el is gondolkodik, hogy abba hagyja a zenélést, és itt van az, amit igazából én nem értek, hogy pontosan mi történik, vagy mi változtatja ezt meg, de minden esetre valahogy bekerül ebbe az egész becsatornázottságba anya is, aki írja, hogy jó vagy, és hogy veled vagyunk, és nem tudom,
streameli a próbát. A srác streameli a próbát, amit az anya otthon néz, és így ír neki. Valójában az online térben találkoznak a spot végére. Tehát ez így kerül egymáshoz a közel.
Teljesen rendben van. Én egy picit azt a momentumot hiányolom, hogy itt én nagyon, ahogy te is mondtál, hogy meg kell egy picit érteni ezt a spotot. Hogy
ezt akartam megkérdezni, miért arról beszélgettek, hogy mit lehetett megérteni ebből a spotból? De gyakorlatilag itt ülünk, és nem arról beszélünk, hogy milyen jó vagy rossz, hanem így még mindig ott tartunk, hogy értelmezzük azt, amit így láttunk.
Mert aztán ez az első lépés ahhoz, hogy egy spotra azt mondjuk, hogy jó vagy rossz.
Csak máskor nem szokott az értelmezős blokk ennyi ideig tartani.
Szerintem rövid időn belül nagyon sok képkockát felhasznál. Ennyire egyszerű.
Igen, talán nekem egy olyan dramaturgiai pillanat hiányzik ebből valami, ami a megértés segíti, de egyébként az egész keretrendszerét nézve szerintem egy rettentően...
Boomerek vagyunk, és ezért volt ilyen nehéz ezt megérteni, vagy valószínűleg tényleg rosszul lett szerkesztve ez a spot. Az volt benne egy ilyen érdekes dolog, hogy mennyire online térbe zajlik a cselekmény. Tehát, hogy a sikert, azt az élőzésen, a lájkok száma mutatja, a kommentek számítanak. Egy olyan nincsen, hogy ez az együttes, ez így tényleg élőbe fellépne valahol, hanem gyakorlatilag csak olyan, mint egy ilyen karanténspot. Ugye a karantén a járvány alatt készültek olyan spotok, hogy minden otthon történik, és ez kicsit nekem olyan volt, mint egy karanténspot. Az viszont nagyon-nagyon szépen benne van ebbe a spotba, hogy a Jettel iszonyatosan megtaláltam maga vizuális nyelvét, színvilágát, effektjeinek a stílusát, vágás, nagyon-nagyon-nagyon szépen megvan ez, artdirekciós és dizájn szempontból csinálva ez a spot.
A következő spot, amiről beszélünk, az Erste Higgy Magadban, Hiszünk Benned platformja, mert ugye ez egy platform lett. Itt ugye egy olyan családfőről beszélünk, aki pályát módosított. Ez egy eléggé hot topic manapság.
Hányadjára?
Hát nem tudjuk, de hogy itt mézet készít.
Miután szanaszélyek gipszkartonozza magát Londonban, meg mindenféle egyéb kemény fizikai munkákat végez külföldön, és nagyon izgalmas felvetés, mert igazából az arról is szólhat a történet, hogy neki elege lesz attól, hogy a családjától távol külföldön kell dolgozni, hogy meglegyen a megélhetés, és fogja magát, ott hagy mindent, végre hazajön, hogy együtt legyen a családjával, de az is lehet, hogy igazából az volt a történet, hogy ő megkeresi a sok pénzt külföldön, ami ahhoz szükséges, hogy beindítsa a magyarországi méhészvállalkozását?
Szerintem nem. Tehát szerintem maga a spot szerintem egy végtelenül egy ilyen, egy picit mélyen indul, és aztán szerintem egy rettentő optimista és kedves hülye kifejezett. Én amit szeretnék kiemelni ebből a spotból az, hogy ez már ugye sokadik ezzel a családdal, ugye ezen a platformon, és szerintem rettentően jó, amit a Bence mondott az imént a jettelről, szerintem itt is látható az a fajta direkció, forgatási technika, filmezés, amin összeköti ezeket a sztorikat. Szerintem nagyon jó ennek a történetmesélése. Az ilyen apró részletekig, hogy mondjuk egy tetoválás éppen csak ízléssel kivillan, ugye, tehát hogy valahogy ez a karakterek nagyon el vannak találva arra hogy tehát akiknek szól ez a fajta megközelítés. Megnéztem a külföldi ESTE spotokat, mert ugye, hogyha Ausztriában járunk, akkor tele az ország ilyen plakátokkal, ugye a Glaubendich platform, ez egy régi sztori, tehát ez egy külföldi platform, de teljesen más az adirekció, teljesen egyedi az itteni megközelítése, jóval érzékenyebb társadalmiak szerintem. Ott kint ez egy, akár a zenétől kezdve mindenig egy ilyen nagyon egy ilyen álomszerű, inkább ez a talált ki magad, és ilyen gyerekkortól indító sztorik vannak benne, tehát egy jóval egy ilyen fabrikáltabb világot ábrázol. Ez egy jóval realistább szerintem ez a megközelítés, és szerintem ez előnyére válik ennek a márkának.
És ez nagy piros pont az ERSZ-nek, hogy ezt a témát, a külföldön dolgozás témáját ilyen ügyesen, érzékenyen és tényleg sallangoktól, meg mindenféle idealizáltságtól mentesen mutatja be.
Tovább megyünk az Apenta új ízesített termékeinek spotjára, amelyben... Hát látjuk ezt a termékpalettát. Valójában ez egy ilyen... Itt az volt bennem az első kérdés, hogy mi a célja egy ilyen spotnak? Az, hogy tudjuk, hogy létezik? Mert akkor így ez elegendő, és akkor tudjuk. Akarunk egy életérzést hozzácsatolni? Életérzés az nincs, úgyhogy elegendő az, hogy van egy műsorújságunk, hogy tessék, itt van az Apenta termékpalettája, ezekből lehet választani, amikor mész majd a kisboltba.
Egyrészt, másrészt azért az életérzéshez hozzátenném, hogy maga ez a performance-ról szól, tehát azért ez a spotban látható életérzés, ez az állandó teljesítmény, kényszer, az, amiben benne vagyunk, akár sport, akár munkahely, többféle szituációt.
Hustle culture.
Igen, a Bencének a hustle culture, az egyik kedvenc gyűlölt kifejezése, tehát hogy picit azért, ami életérzés van benne, az, hogy folyamatosan ki vagy téve annak, hogy teljesítened kell, és ehhez nyújt egyfajta támogatást ez a termék, de... Itt valóban arról van szó, hogy itt föltesszük ezt a gondolatot a térképre.
Igen, tehát gyakorlatilag így elmagyarázza, hogy hova passzol, meg miért csinálnak ilyeneket, hogy funkcionális italokat, vagy ilyen ízesített vizeket. Nagyon fontos, hogy van benne egy ilyen állítás, egy effektív, egy életmódállítás, hogy ha mindent bele akarsz adni, akkor a vizet sem lehet meg extrák nélkül. Ezzel próbálja elmondani azt, hogy miért ne így el egy ilyen sima vizet, mint amilyet én iszogatok most, és miért inkább egy olyat, amiben így beleraknak mindenféle ásványi anyagokat.
A McDonald's M betűjét, ha megfordítjuk, akkor dupla V lesz belőle. Miért fontos ez? Köze van a képregényekhez is, de majd Bence elmagyarázza, mert Bence imádja a képregényeket.
Igen, ugye amikor az egyszerű képregény rajzoló csinál egy olyan jelenetet, hogy bemegy a gyors étterembe, a McDonald'sba a főszereplő, akkor nyilván nem rajzolhatja bele a képregénybe a McDonald's logót effektíven, mert akkor rögtön elkezdődne a jogdíjjal kapcsolatos vita. Úgyhogy ezt úgy oldják meg általában, főleg a japán képregényrajzolók, a manga készítők, hogy fejjel lefelé rajzolják ilyen dupla V formára a logót, és a McDonald's az nem azon gondolkodott, hogy akkor most ez jogi esete, vagy nem jogi kérdés, stb., hanem fölvállalta. És csinált egy ilyen alternatív brandinget átmenetileg, abból a zacskók, csomagolások, a websájtnak bizonyos részei ezzel a megfordított logóval jelennek meg, WC Donald's felirattal, pont azért, hogy így gyakorlatilag így a képregény olvasók, képregény készítők szívéhez közel kerüljön a márka ezzel a tiszteletadással, hogy így elismeri, hogy benne vagyunk a ti manga világotokban, és mi ennek így örülünk, és most ezt a manga világot megidézzük ezzel az idéglenes logó alternatívával.
És miért örülünk mi ennek reklámos szempontból, Bence?
Mert szerintem az nagyon ritka, hogy egy rajongói réteghez ilyen konkrétan és ilyen ennyire direktbe kiszóljon egy márka, és úgy, hogy az egyik legfontosabb, legszentebb márka eszközét, a logóját, azt így átmenetileg átvariálja. Tehát, hogy ez egy nagyon szép tiszteletadás a képregény kultúrával szemben.
Az utolsó hírünk a Coca-Cola és a Time Out közös content marketingje, amely gyakorlatilag egy óriási térkép, ezen a térképen elhelyeznek rengeteg...
Foodmarkokat?
Egyébként ezt úgy neveztük a műsor előtti beszélgetésben, hogy az átlagember Michelin gájdja, mert ugye azt látjuk, hogy itt gyakorlatilag...
Aranyos, hogy átlagot mondtál.
Talán még ez belefér, de azt gondolom, hogy tehát amit látunk itt, az az, hogy gyakorlatilag ilyen egyszerűbb, nem tudom, street food, bistro, egyéb helyeket jelöltek be ezen a térképen, ahol egyébként a Time Out szerkesztői nem csak jót tettek, hanem utána ittak egy jó Coca-Colát is, tehát az élmény az összekapcsolódott. Ez egy nagyobb kampánynak a része, mert ennek volt egy előző etapja még tavaly ősszel, amikor viszont különféle nemzetek vezető foodbloggereit vagy influencereit kértek fel, hogy osszanak meg recepteket, tehát úgy tűnik, hogy ez a Coca-Cola igyekszik ezt a szeletet kicsit így kihasítani, ezt a gasztro pozícionálást.
Igen, egyébként ezért gondoltuk, hogy erről beszélünk, hogy Time Out azért tényleg így ez egy jó gondolat erre, hogy az átlagember Michelin guide-ja, gyakorlatilag csupa olyan helyeket szednek össze világszerte, ahol így viszonylag jó árérték arányban lehet kajálni, meg ahol úgy érdekes dolgok történnek, és gyakorlatilag a Coca-Cola meg azokat a helyeket kereste meg, meg jelölte meg külön így a Time Out-tal közösen, ahol kulturálisan is történt valami, ami Coca-Colához kötődhet, például az az ikonikus fotó, amiben Marilyn Monroe egy New Yorki utcán egy hotdogot és egy kólát iszik, az például be lett jelölve ez a helyszín ebben a Time Out Coca-Colás különkiadásban. De tényleg ez az érdekes, hogy mennyire a kajához, hétköznapi kajáláshoz, de közben ilyen gasztró, minőségi street foodhoz próbálja kötni magát a Coca-Cola a globális kommunikációjában.
A vendégünk itt lesz hamarosan, Németh Iván, az Ads Interactive ügyvezetője, és a third party cookie-k kivezetése lesz a témánk. Rebrief. Aki itt van velünk, Németh Iván, az Ads Interactive ügyvezetője. Szervusz, Iván!
Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
Tisztázzuk egy picit így az alapfogalmakat, alapszakkifejezéseket gyorsan, csak hogy így képbe helyezzük a hallgatókat, feliratkozóinkat, hogy miről is beszélünk egész pontosan. Third party cookie-k, azaz harmadik feles sütik, ezek kiknek a sütijei? Egyáltalán mit kell tudni a böngésző sütikről nagyon röviden, mire használatosak, melyik mire jó?
Hát általában ezek az azonosítók, ugye a sütik vagy a cookie-k, ezek azonosítók, amiket elhelyeznek a technológiai szolgáltatók a felhasználók böngészőjébe, és ez alapján tudják őket azonosítani, és ezeket reklámok megjelenítéséhez, reklámok utánkövetéséhez, marketing célokból helyezik el. Ezek nagyon nagy mértékben elősegítik a pontosabb célzást, a pontosabb mérést.
Csak annyit ugye, azt nem baj tisztázni, hogy kukikat, sütiket nem csak hirdetés technológiai cégek helyeznek el a böngészőben,
így van,
hanem kb. Bármikor, ha bejelentkezünk valahová, akkor annak, igen, a websitenek az üzemeltetője is el fog helyezni egy cookie-t, hiszen ő nem tudja, igen, azt, hogy mi be vagyunk jelentkezve. Igen. Alapvetően ez a technológia, ez nem csak arról van szó, hogy ártalmatlan, de egyúttal gyakorlatilag az internet működésének egy alapvető technológiája, ami kell ahhoz, hogy be tudjunk jelentkezni, és tudjunk mindenféle egy fokkal bonyolultabb szolgáltatásokat használni.
Ez teljes mértékben igaz, és a third party cookie-kat viszont általában marketing célból használjuk. Tehát a third party cookie-k olyan azonosítók, amiket általában az adtech cégek vagy a hirdetők marketing célból tudnak használni. Teljesen természetesen, hogy vannak first party cookie-k, vannak third party cookie-k, ezeket külön lehet választani. A first party cookie-kat általában a honlapot üzemeltető, a honlap tulajdonosa tudja elhelyezni, ez saját jogon tudja megtenni, és ahhoz, hogy ő mondjuk mérjen, vagy a bejelentkezést elősegítse, ahhoz használ first party cookie-kat, a third party cookie-kat pedig a harmadik feles szolgáltatók teszik. Lehet így ilyen harmadik feles szolgáltató a Google, de akár lehet egy ilyen a Facebook, vagy bármilyen nagy hirdetés technológiai cég, mondjuk egy Criteo.
Nagy egyszerűsítése, hogyha azt mondjuk, hogy a first party cookie-k azok gyakorlatilag egy-egy szájton belül működnek csak, míg a third party cookie-k azok, amiket több szájt is használhat, és akkor ezáltal lehetővé teszik a felhasználóknak a internetezését, több szájton keresztül követését.
Így van.
A reklámozók számára.
Így van. A technológia az ugyanaz. Tehát, hogy az, hogy van a technológiában nem teszünk különbséget, a felhasználás módjában, és az, hogy ki helyezi el ezt. abban teszünk különbséget, és annak a céljába. Ugye ezt a GDPR meghatározza, hogy ki helyezhet el, és mit helyezhet, és mit mérhet, és hogy ki lehet data processzor vagy data controller. Tehát, hogy ezeket a pozíciókat ugye meghatározza az Európai Uniós jogszabály, és ugye ezért fontos az, mert ugye a saját alapvető érdekből elhelyezett, a működéshez szükséges cookie elhelyezése vagy sütik elhelyezése, az továbbra sem lesz tiltva, és továbbra sem lesz kivezetve. Viszont a jövőbeni harmadik féltől származó cookie elhelyezése, amik mondjuk marketing célokat szolgáltak eddig, azok maszkolva lesznek, és maga a third party technológia ki lesz vezetve.
Ennek morális vagy etikai okai voltak? Tehát valamilyen határt átlépette bárki, aki használta a third party cookie-kat, ami miatt ezt a kivezetést most alkalmazzák?
Ugye tisztáznunk kell, hogy ez a Chrome-ot érinti, ez a Google Chrome-ot érinti, és a Google Chrome az abszolút a piacvezető böngésző a globálisan, több mint 3 milliárd felhasználót ér el. Különböző böngészőkben, mint a Safari vagy a Mozilla, ezek már régóta nem elérhetők a third party cookie-k, és azok már 2018 óta, vagy akár már régebben is kilettek vezetve. Viszont a Google Chrome, mint a piacvezető úgy döntött, hogy ő is ezt a jövőben tiltja. Hogy mi ennek az oka? Az egyik az morális, hogy jobban védje a felhasználókat. Én ezt egy picit olyan marketing szagúnak érzem, de amúgy tényleg történik egy felhasználó védelem. A másik azért én azt érzem, és abban azt gondolom, hogy a Google azért védi a saját piacát, ugyanis a Google rengeteg first party-n ül, tehát rengeteg elsődleges adatön ül, ami az ő saját adata, és azt a jövőben is fel fogja tudni használni a marketing célokhoz.
Tehát gyakorlatilag ez egy picit olyan, hogy ha valaki arra hozott létre egy marketing céget, hogy különböző portálokkal leszerződik, és akkor a portálokon a saját kukiait is üzemelteti azért, hogy így azoknak a különböző portáloknak egységesen tudjon nyújtani adatokat a felhasználókról, vagy segíteni ott a reklámcélzást, akkor egy ilyen szereplő miatt a döntés miatt lehetetlen helyzetbe kerül, miközben a Google az képes továbbra is pontos célzásra, hiszen egy csomó felhasználója van, a naptártól elkezdve a Gmailen keresztül, a Google Drive-on,
minden. Az Androidon, a Chrome-on keresztül, ugye hát nem szabad elfejteni, hogy Google-é az Android, a Google-é a Chrome, a Google-é a YouTube, a Google-é a Gmail, stb., és ugye ez mind first party adatnak számít a Google esetében. Nem fognak ellehetetlenülni ezek a cégek, tehát nem fognak működésképtelenné válni, egy kihívás elé néznek ezek a cégek, erőforrást, pénzt, időt kell investálni abba, hogy az új rendszerre át tudjanak állni. Az átállás viszont nem támogatott. A Google jelen pillanatban nem adott ki erre vonatkozó. Van egy Privacy Sandbox rendszere, teljesen természetesen, és ezt próbálja, ezt a támogatást megadni, de ez a hoztam is, meg nem is egy picit, én ezt úgy érzem, hogy ez olyan ez a megoldás. Picit úgy kell elképzelni, hogy ők kitalálták házon belül, hogy mit fognak csinálni, és hogyan akarják ezt bevezetni, de azért a eddigi harmadik felesütiket használó szolgáltatókat próbáljuk meg segíteni, de azért úgy segítsük, hogy a mi piacunk ne sérüljön. Tehát, hogy egy picit ez a oszd meg és uralkodj politikát folytatja én szerintem ebben a Google. Teljesen természetesen egy nagy piaci szereplőről beszélünk, abszolút piacvezetőről beszélünk, meg lehet érteni azt, hogy ők a saját pozíciójukat és a saját jövőképüket féltik adott esetben, hogyha egyéb okos technológiai szolgáltatók a third party sütik mentén fel tudnak fejlődni, és piacot tudnak kiharapni az ő hirdetői körükből, vagy az ő reklámtortájukból, de én azt gondolom, hogy nem hiába poszponálta az elmúlt években a Google ezt a kivezetést, mert a saját hirdetői is a Google-nek ettől megijedtek, és a saját hirdetői is sincsenek feltétlenül felkészülve arra, hogy ebben a környezetben megfelelő módon tudják majd megszólítani a felhasználóikat, vagy a vásárlóikat.
Beszéljünk egy picit arról, hogy a Google-ön kívül a többi performance marketingben, digitális marketingben érintett szereplő, portálok és egyben performance marketing, digitális marketing ügynökségek, nekik hogyan változik meg az élete, ezek a szegmensek, ezek a piacok hogyan alakulnak át?
Mind a kiadói oldalon, mind a hirdetői oldalon át kell gondolni a hirdetési stratégiát. Főleg a licit logikát, vagy hogy ezt a bidding logikát át kell gondolni. Az, hogy kire, mikor, milyen módon akarunk célozni, az, hogy sokkal tudatosabban kell a jövőben kitalálni és meghatározni a hirdetési stratégiánk része, hogyan lesz az adatstratégia. Eddig az adatstratégia az nem volt egy, a kis és középvállalkozók részéről nem volt feltétlen fókuszban, mert azt mondták, hogy a nagy médiavásárlási platformok segítik a Google, a Facebook, a a saját adatukkal, a third party adatszolgáltatásokkal segítik az ő célzásukat, és nekik erre olyan hangsúlyt nem kellett fektetni, hogy ők ezeket az adatokat összefésüljék, tisztítsák, azonosítsák. A jövőben...
Most ugye olyan adatokról beszélünk, hogy egy hirdető az gyűjt potenciális vásárlóiról, ügyfeleiről kontaktadatokat, hogy őket így kvázi direktbe
tudja szólítani.
Meg
mondjuk egy remarketing kampányba, egy utánkövetési kampányba mondjuk meg tudja szólítani, vagy akár egy olyan folyamatban meg tudja szólítani, hogy megérkezett a vásárló az oldalra, de nem vette meg az adott terméket, kicsekkolt valami oknál fogva az adott terméken, és egy vásárlási folyamat megszakadt, és akkor hol tart a vásárlási folyamatban, és annak megfelelően üzeneteket küld az adott hirdető a vásárlónak. Ezek a folyamatok most sokkal jobban tagoltak lesznek, és sokkal inkább előtérbe helyeződik az adatstratégia. Mikor akarsz gyűjteni adatot? Milyen adatot akarsz gyűjteni, milyen adatot akarsz szinkronizálni, milyen adatot akarsz jobban megismerni, hogyan akarod tudni, hogy az az adat mire alkalmas, és azt mikor akarod felhasználni. Mert ez költségbe fog kerülni mindenkinek. Mindenki azt mondja, hogy a first party adat lesz innentől kezdve a kulcs. Na de first party adatot a kiadó csak a saját oldalán tud gyűjteni, és ehhez lehet, hogy harmadik feles szolgáltatókat fog majd alkalmazni, mert nem fog saját adatplatformot lefejleszteni egyik oldal sem, viszont azokat etetni kell, üzemeltetni kell, foglalkozni kell vele, az nem úgy működik, hogy csak magától össze fog állni az adott párok, össze fognak állni az adott párok. Ezért ez mind a hirdetőkre, mind az adtech cégekre, mind az ügynökségekre, a performance ügynökségekre azért elég komoly nyomást helyez, és én azt gondolom, hogy a nagy komoly hirdetők, a nagy komoly ügynökségek erre fel vannak készülve, tehát mondjuk egy Zara.com, vagy egy H&M, és az hozzá kapcsoló globális ügynökségek ezek fel vannak készülve, de a kis és közepes szereplők erre nem tudnak felkészülni, nincs meg náluk ez a tudás, az őket támogató kis és középvállalkozó ügynökségek szintén is meg a tudás, a támogatás jelen pillanatban globálisan a globális szereplőktől még nem tudják megkapni, mert a Google egyfajta támogatást ad, míg a többi third party cookie gyűjtő adattechnológia cég más típusú szolgáltatásokat, más típusú támogatásokat adnak, ezért ők még egy picit le vannak maradva.
Zárásként térünk vissza felhasználók oldalára. Számíthatunk-e arra, hogy mostantól butább, kevésbé célzott, általánosabb üzenetekkel fogunk összefutni az interneten?
Az első időszakban igen, és ez alapján szerintem nem lesznek olyan hatékonyak a kampányok, mint eddig voltak, de 3-6 hónapot követően, miután a sokból felébred a piac, azután azt gondolom, hogy a technológia lehetőséget fog adni arra, hogy ugyanolyan jó és ugyanolyan célzott és targetált hirdetéseket kapjanak a felhasználók, mint eddig. Csak okosan kell ezt csinálni, ugyanúgy, ahogy eddig is mindig mondom a hirdetőknek, nem szabad visszaélni ezzel, nem szabad túltolni, mert hogyha visszaélünk ezzel és túltoljuk, akkor az kontraproduktívá válhat.
Nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Én köszönöm, sziasztok!
Németh Ivánnal, az Ads Interactive ügyvezetőjével beszélgettünk. Ez volt mára a Rebrief. További jó rádiózást, viszonthallásra!
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.